Reggeli Gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
Gyakorlatilag most keretes szerkezett a műsornak, mert 6 óra után néhány percen Nemes Dáviddal arról beszélgettünk, hogy most van a draft, amiről én nem tudtam, hogy micsoda, és most közben Bukta Zsuzsannával, a korábbi Magyar Olimpiai Bizottsági taggal, az ELTE sportmenedzsment és sporttörténet tanárával is egy kicsit erről beszéltünk. Ilyenkor nagyon várjátok ezt a draft nevű dolgot?
Mert nekem változó, most kisebb a lelkesedésem, mert nem szerepelt olyan jól a csapatom, de pont ezért meg magasabb ugye a draft. Ugye a draftról azt kell tudni, hogy ez a fiatal, az egyetemről kijövő játékosokat itt választják NFL. Ki a csapatok. Az NFL, de minden ligában van draft, és az NFL-ben, ugye az amerikai futballligában ilyenkor szemezgetik ki, ugye az, akik magasabban választhatnak a jobb játékosokat. Aztán egyébként ez vagy beválik, vagy nem, tehát ez egy kicsit néha már lottóhúzás, főleg már hátsó körökben, de azt igen, azt várjuk, hogy kit húznak az első körben, milyen döntések vannak, akkor ilyenkor a szurkolók már előre elássák a menedzsmentet, hogy miért pont ezt húzta, miért pont azt húzta. Tehát ez egy nagy show egyébként a holt szezonnak, ami ugye az NFL-ben nagyon hosszú, mert 7 hónapos holt szezon van. Ez a fénypontja, a draft, és akkor ezen el lehet csámcsogni addig, amíg elkezdődik a szezon, hogy akkor vajon mi lesz a választottak.
Te hogy választottál csapatot az NFL-ben?
Én úgy, hogy amikor a férjemmel elkezdtük nézni, ugye ő vezetett be ebbe a sportba, akkor az volt az image az NFL-nek, és most is sokszor, hogy ilyen, ugye észak-keleten a legerősebb az amerikai foci, mert oda tulajdonképpen, ahova a telepesek mentek, ugye ott lett a legerősebb a foci, ugye ez a New England, stb., és ott mindig nagyon hideg volt, és akkor mindig azt néztem, hogy a játékosok, én fáztam nézés közben, és akkor egyszer csak mutattak egy meccset San Franciscóból, ahol sütött a nap, meg a napoztak a szurkolók, és akkor azt mondta, hogy na, ez az én csapatom. Egyébként is ilyen olyan a sapkájuk, mint egy Mozart golyó, mert ilyen aranyszínű, és nem tudom, hogy ez női tulajdonság, szerintem benne van, hogy a nők ilyen hülye módon választanak csapatot, tehát nem szakmai szempontok szerint, hanem akkor már kezdtem értegetni én is, hogy zajlik ez az amerikai foci, de nem a teljesítmény alapján választottam, hanem csak így kiszúrtam, hogy
és
ez nekem.
És amikor rosszul játszik a csapat, akkor mit csinál az ember?
Mérgelődik. Én sajnos, ugye van kétfajta szurkoló, az egyiknek nagyon nagyok az amplitudói, tehát hogy akár meccsen belül megfordul a fejfalba verésétől a petárdák duroktatásáig, és vannak azok a szimpatizánsok, akiknek úgy sokkal nyugalmasabb az életük, mert örülnek csendesen, hogyha jó, és egyébként meg nem, de én ilyen nagy amplitudói szurkoló vagyok, szóval...
Hát. Nem tudom, hogy nyíregyháza szurkolók azok mit szóltak, amikor 7-0-át játszottak a Fradival, tehát akkor
az... Szerintem az egy különleges öröm. Ennyi minden más csapatnak természetesen, ugye, mert ugye ez olyan, tehát ugye Magyarországon a Fradi, az ugye van a Fradi, meg a többiek, mint amit a Németországban a Bayern München, meg a többiek, és akkor ott azért nagy a káröröm is egy nagyon fontos örömforrás, igen.
Aki ennyire ért a sporthoz, meg mindenféle sportágakhoz, az tipmixez?
Én nem, engem abszolút idegesít, én nem tipmixezem, de a férjem tipmixezik, és ő meg nem egy ilyen nagy szurkoló, hanem őt egyszerűen érdekli a történet, hogy mi történik, mi a dinamikája annak, hogy hány meglepetés van, stb. Illetve ő totózik, ő a hagyományos totót, igen, ami már teljesen kiveszőben van, meg hogyha sikerül egy 12-es, akkor nagyon örülünk annak az 5300 forintnak, tehát hogy az már, abból már nem lehet meggazdagodni, de egy érdekes játék.
Olasz városok neveit azt hiszem, hogy a Tutóból tanultam,
persze.
Amikor Fiorentina, Róma...
Bári, Empoli.
Ez volt. Na, de a beszélgetésünk apropója az nem az amerikai foci, nem a tipmix, és hanem az a konferencia, ami tegnap zajlott, ami a Z-generáció, a 18-30-as fiatalok sportfogyasztását, olimpia fogyasztását dolgozta fel, ugye egy tanulmány is készült ebben a kapcsolatban. Kérdeztem a kollégámat, de hát mondjuk szerencsém volt, mert Nemes Dávid igazából sportújságíró szeretett volna lenni, vagy foglalkozott sporttal, az olimpiai közvetítésekben szerepet játszott, tehát ő bevonultva sporttal, úgyhogy ezt nézi, de hogy most nyilván kiderült az olimpia után, hogy valamiért a fiatalok számára ez az olimpia nem egy nagy cucc.
Igen, azt gondolom, hogy ugye nagyon jó lenne majd egy olyan összehasonlítás, amit majd mi is nagyon szeretnénk, hogy mondjuk egy X generáció valamelyik azért egész másképpen áll hozzá az olimpiához, összehasonlítva milyen. De ugye vannak közvéleménykutatások, ugye azok általában azt szokták mutatni, hogy van egy olyan 10-15%, akik teljesen hidegen hagy az olimpia, van egy olyan 10-15, talán egy kicsit több az idősebb generációkban, mondjuk egy 20%, akik meg rajongók, és ugye a kettő között van az a széles mező, akik közül nagyon sokan mondjuk egy olimpia alatt sok sportot néznek, de egyébként nem annyira, vagy mondjuk van egy foci csapatuk, annak szurkolnak, de mondjuk egy úszó vagy egy vívó világversenyt egyébként nem követnek, de az olimpia alatt viszont odaülnek. Na most, amit mi találtunk, az ugye az, hogy nálunk masszívan a teljes csoportban, ugye mi az volt a szerencsénk és meg a könnyűsége, bár ez nem volt egyáltalán könnyű, szóval nagyon sokat dolgoztunk rajta, hogy az ELTE-ről elég széles körben tudtunk meríteni olyan szakos diákokat, akik mindenféle szakosak, és ugye ezeknek egy része sportszakos volt, végül is 860 diákot tudtunk megkérdezni, és ennek körülbelül a 35-40%-a volt sportszakos, és így jött ki 20%-os érdektelenség, viszont hogyha a sportszakosokon kívülieket nézzük, akkor 30% mondta azt, hogy maximum véletlenül találkozott az olimpiával.
Magyarul azért az E-generáció került a fókuszba, mert hogy ők voltak legkönnyebben elérhetők, tehát nyilván a következő generációt azt még nehéz lett volna. Itt meg az ELTE-n rendelkezésre álltak ezek a fiatalok.
Hát ez volt a praktikum része a dolognak, viszont ugye a mi kiinduló pontunk az volt, hogy egyrészt a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak az utóbbi jó pár évben már nagyon sokat foglalkoznak azzal, és a Thomas Bachnak a reformtörekvésének egy része is erre irányult, hogy a fiatalokat hogyan tudják visszahozni, meghozni az olimpia közönségébe, mert öregszik nagyon az olimpiának a közönsége. És ugye ez egy elég nagy kihívást jelent a közvetítések szempontjából, ugye, ami a nagy részét jelenti az olimpiai bevételeknek, még mindig azért a tévéfogyasztás az olimpia kapcsán az nagyon-nagyon erős. Annak ellenére, hogy jönnek föl ugye a streamek, az egyéb szolgáltatók, de nálunk is az derült ki, hogy a tévéfogyasztás az a fő csatorna, de ez a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak egy nagyon nagy kihívás, és nagyon sokat foglalkoznak ezzel, és én is folyamatosan kérdezgetem, szondázgatom a diákjaimat, mert ugye ők is mindig, és mindig azt tűnik fel, hogy és akkor mit néztek, mit emlékeztek, amikor a Tokiói Olimpián, és akkor nagyon sokszor találkozok olyan tekintetekkel, hogy hát nem nézték, nem látták, nem foglalkoztak vele, és akkor mi is kíváncsiak voltunk, és akkor tavaly természetesen a Párizsi Olimpia az egy nagyon jó apropó volt, mert akkor vannak ügyek, vannak történetek, ez a Párizsi Olimpia tele volt történetekkel. Igen, és akkor érdekes, hogy körülbelül egy fél évvel utána, hogy mi marad meg, mire emlékeznek, ugye ez is egy érdekes dolog, egy érdekes vetülete volt a kutatásnak, de hogy ugye aktuális volt a téma. Azt még hozzá kell tenni, hogy azért egy generáció is hosszú időszak, tehát az is ugye egy 15 év körülbelül, amíg tart a mondjuk az Y vagy a Z, és ugye ők még ugye 20 év körül vannak, tehát ez az elején vannak az E-generációk, és nagyon sokat változik ekkor még egy ember. Tehát, hogy majd az ő fogyasztásuk is 10 év múlva azért nagyon sok különbséget fog tudni mutatni, mert egész másképp fognak hozzáállni.
Magyarul a Nemzetközi Olimpiai Bizottság megpróbál futni a pénze után, finanszírozhatatlanná válhat az olimpia, ha lesz egy olyan generáció, aki azt mondja, hogy jó napot kívánok, ez a boomer generációnak a szórakozása.
Muszáj előre gondolkodni, azt én meg most nem féltem egyelőre, nem a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot semmiképpen, mert ők jól keresnek, tehát az olimpia ez egy akkora brand, hogy annak még azért
akkor
a leépülése. Hát ha nem nézik, akkor persze, akkor ez el fog múlni, de hogy ez most még nagyon erős, tehát hogy ez egyszerűen a sportágakat változtat meg, az, hogy fölkerül egy sportág az olimpiára, vagy csak egy versenyszáma újonnan fölkerül. Hát teljesen olyan fejlődés indul el abban a, mondjuk a szakákban. Én a Curling Szövetségnek voltam az elnök, és amikor a vegyes páros felkerült a téli olimpiára, akkor egyszerűen kiugrott ennek a számnak a népszerűsége, az, hogy a jó versenyzők mennyire figyelnek rá oda, hogy azok az országok, ahol nagyon jó a sportágot, mennyire ráállnak erre, tehát nagyon-nagyon meg tudja változtatni, egy hatalmas, erős brand. Ez veszteséges az a rendező országnak, de annak általában nagyon, de az olimpiai mozgalomnak ez nem veszteséges, még hatalmas pénzeket szoktak szétosztani az olimpia után ugye a Nemzeti Olimpiai Bizottságok meg a Nemzetközi Szövetségek között is.
A vizsgálat vagy a kutatás az rávilágított, vagy megtalálta az okát annak, hogy a fiatalokat miért nem érdekli, vagy miért érdekli kevésbé, mint az idősebbeket?
Nem, ebben a vizsgálatban azért ezt nem, mert legfeljebb csak ötleteink vannak. Aha. Azzal kapcsolatban, hogy ugye volt egy olyan kérdésünk, hogy ugye fizetős vagy bármilyen streamet használ-e, és ott ugye most a Max, ami az olimpiát közvetítette, ugye a streamingelni lehetett, ugye ez egy az igazi sportrajongóknak ez egy nagyon jó lehetőség volt, mert itt akkor az ember párhuzamosan nem tudott nézni két dolgot, akkor kényelmesen megnézte egy óra múlva, tehát ez nagyon jó volt, de például ebben most már van választási lehetőség, de ugye itt megkérdeztük őket, hogy több, mondjuk a közösségi médiában mennyit fogyasztották az olimpiát, és ott jóval kevesebb sportot meg olimpiát fogyasztanak, mint általában szórakoztató tartalmakat. Tehát nyilván arra következtethetünk, hogy a fiataloknak nagyon sok elérhető tartalom van, bármilyen, akár a közösségi médiában, akár a streaming platformokon, akár a tévécsatornákon, de azt meg ugye, azt meg nagyon sok kutatás mutatja ki, hogy a tévét már nem annyira nézik.
Mert az a szülők szórakozása, köszönik szépen. Igen, tehát, igen. Hogy nem akarok egy légtérben tartózkodni a szüleimmel és bámulni az ő tévéket.
Talán pont az olimpia az, amikor egy légtérben lehet tartózni, hogy ez nyári szünetben van, ha hazamennek az egyetemisták, és akkor valószínűleg ott azért ott összeülnek a szülőkkel.
Bár most már ugye nem nagy luxus a tévé, tehát bárkinek lehet tévéje. Hogy összefüggésben állhat ez, illetve nem tudom, hogy igaz-e az az állítás, hogy a fiatalok sportolni vágyása, vagy a fiatalok sportolása, illetve az olimpia iránti érdeklődés az valamilyen szinten kapcsolatban állhat-e. Tehát ki lehet-e mondani azt, hogy a fiatalok kevesebbet sportolnak, vagy nem érdekli őket, és aztán ennek kapcsán nem érdekli őket az olimpia sem?
Ez egy érdekes kérdés, mert valójában nem mindig van összefüggés a sportolási aktivitás meg a sportfogyasztás között. Tulajdonképpen
sörözve sokkal könnyebb meccset nézni, mint nem sörözve.
Igen, 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 ez az egyik, meg hogy tulajdonképpen a nagyon aktív szabadidősportolás, tehát ez amikor mondjuk naponta valaki akár több órát is lemegy az edzőterembe, vagy fut, vagy valamit csinál, és mondjuk ugye ez a mi populációnkra, az egyetemista fiatalokra azért ez jellemző.
De jó.
Tehát ők sportolnak, tehát ott sok, azt megkérdeztük, hogy mennyit sportolnak, és abban sokkal magasabb számok jöttek ki, mint ami egy átlag ilyen szabadidős sportközvéleménykutatásban van. De ugye tulajdonképpen a kettő riválisa egymásnak, mert mind a kettő a szabadidőről szól, és azért gondolj bele, hogyha valaki két órát sportol egy nap, akkor mennyi ideje marad nézni valamit, hogyha egyébként bejár az órákra, vagy dolgozik mellette. Nagyon sok diák dolgozik. Tehát ugye amikor úgy kérdezgetjük, hogy egyébként mit csinálnak a szabadidejükben, meg én ugye arra próbálom őket mindig buzdítani, hogy menjenek önkéntesnek mondjuk sporteseményekre, mert akkor egyébként meg lehet nézni a sporteseményt, tehát egy sportszokos hallgatónak, mert bocsánat, ugye nem arra akarom őket biztatni, hogy hagyják ott a posztjukat, és menjenek nézni a meccset, de egy önkéntes programban ma már az bőven benne van, hogy kap egy sportélményt, azon kívül, hogy dolgozik, és nagyon ritkán mennek a diákok, és azt mondják, hogy hát próbálnak valamilyen diák munkával pénzt keresni, és akkor ez üti ki. De van egy olyan réteg, aki kifejezetten úgy van vele, hogy ő sportolni szeret, nem azt akarja nézni, hogy mások hogy sportolnak, és van benne egy kis ilyen ilyen sznobizmus a kanapé sportolók ellen, hogy ilyen, mert a nézés, a fogyasztás, például egy ilyen NFL-nek a fogyasztás, azért sok idő. Azért sok idő.
A kérdés az az, hogy mennyire fontos az, vagy mennyire népszerű dolog, ha az ember adott esetben sportol, vagy sportoló, tehát, hogy lehet-e a karrier egy útja, a sportolás, most éppen azt olvastam, hogy valamelyik olimpiai bajnokunk éppen autószalont szeretne nyitni, meg azt is lehet látni, hogy van olyan olimpiai sportoló, aki nem is tudom, autószerelő, vagy valamit villanyszerelőnek ment.
Ma Cselaci, igen. Igen, az a Laci az egy különleges eset, szerintem egy fantasztikus személyiség, tehát ő nagyon különleges valaki, mert ő egy hobbiból elment villanyszerelőnek, tehát hogy sok munkája lesz szerintem egyébként. Nehéz jó villanyszerelőt találni.
De hogy egy olimpiai bajnok nem nincs biztosítva a jövője?
De. Ma olyan juttatásokat kapnak az olimpiai bajnokok, tehát a Laci is, most nem akarok tippelni, de valószínűleg több milliós havi fizetést kap az életjáradékból, mert hát azért neki legalább most nem tudom, de ugye volt a három ezüstje, volt az utolsó olimpián bronzérme is, tehát hogy ezek után azért átlagfizetés többszörösét félnünk, kapja.
Hogy igen. Olimpiai
nem, most jelen pillanatban ettől nem kell félni, ráadásul ha jól fektette be ugye az egyszeri jutalmat, azt ugye tudjuk, hogy ez most 55 millió forint volt például, tehát hogy a sportolók nagyon jól vannak jutalmazva, sőt a felkészülésük is biztosítva van, tehát hogy akkor sem kell anyagi áldozatot hozni. Hát ugye az utánpótláskorban kell, meg bizonyos sportágakban, amik nincsenek kiemelten támogatva, de egyébként nem kell munkát keresnie, ő ugye azért keresett, mert szeretett volna valami hasznosat csinálni.
Sok
nyilván.
Sikert kívánni ki a
viszont visszatérve a kérdésedre.
Igen, ott volt, tudom.
Pont erről nagyon sok szó esett tegnap, hogy egy sportoló az ma már egy, ha szeretne meg szívesen exponálja magát, akkor ő egy közéleti személyiség. Ez abból is kiderül például, hogy az égenerációsok, még azok is, akik nem sportrajongók, vagy nem különösebben érdeklődnek az olimpiai iránt, nagyon sok sportolót követnek közösségi médiákban. És akkor az, hogy egy sportoló utána akár a sportban épít fel egy karriert, hogy mondjuk kommentátor lesz, vagy sportvezető lesz, vagy edző lesz, na, sokféle karrierút van már, vagy pedig elindul egy másik irányba, nem tudom, gasztroblogger lesz, vagy valamit csinál, vagy mellé áll egy ügynek, és mondjuk annak lesz a nagykövete, amit én nagyon szeretnék, ha sokkal több sportoló csinálna meg egyébként, tehát sokkal többen, mert hatásuk van, és egyébként széles rétegekre van a sportolóknak hatása, sokkal szélesebb rétegre, mint mondjuk egy kiváló tudósnak, aki egy réteget ér el, vagy egy művésznek, mondjuk egy komoly zenésznek, akit az egész világon csodálnak, de csak az a szubkultúra, akiért mondjuk a komoly zenéhez. Egy sportoló, főleg mondjuk a focista, az rengeteg embert elér, olyanokat, akiket mások nagyon nehezen tudnak elérni, és az, hogy ő azt mondja, hogy már pedig ő az autizmus mellett kiáll és felhívja a figyelmet arra, hogy
ez fontos.
Milyen nehézségei vannak ezeknek az embereknek, ezzel ő nagyon sokat tud segíteni.
Emlékeztek a fiatalok arra, hogy milyen eredményeink voltak a Párizsi olimpián?
Hát ez volt a legérdekesebb része az egész kutatásnak, mert csináltunk egy olyat, és ezt majd csak a saját sportszakos hallgatóinkkal csináltunk, hogy fel kellett ismerni arcokat. És akkor 9 fényképet mutattunk meg nekik, közülük 5-en vagy 6-an voltak olimpiai bajnokok, mutattunk egy focistát, a Sallai Rolandot, mutattuk a Walter Attilát, aki ugye ott volt persze az olimpia, sőt, hát fantasztikus eredményt ért el, de ugye ő a kerékpáros Walter Attila, és ugye egy Kozák Danutát is megmutattuk. Hát ugye Gulyás Mise, Márton Viviana, Siklósi Gergő, Rasovszki Kristóf volt benne, Kós Hubert, tippelj, hogy kit ismertek fel a legtöbben.
Hát nyilván a focistát.
Persze, a Sallai volt, igen. Egyébként a Kós Hubert nagyon közel volt hozzá, tehát, hogy ott, de a többiek messze lemaradva, és a Gulyás Mise volt a harmadik, aki egy nagyon jó személyiség, és nagyon sokat szerepel a médiában, és egy szép nő. Ezt ugye nem lehet kivenni a képletből, például amikor követik a fiatalok, tehát nagyon sok fiú követi, nekem volt, aki felkiáltott a képlátán, hogy Ja, de hát őt követem. Hogy ő volt a harmadik, de hát azért azt elmondanám, hogy ugye a Vivianát, vagy a Kristóf Rasovszki Kristófot, tehát olimpiai bajnokokat ilyen 20-30%-ban ismertek föl biztosan, tehát ugye meg tudták mondani a nevét.
Hát nem tudom, hogy ez jó-e, vagy nem szerencsés. Gondolom az is kiderült a kutatásból, hogy elsősorban magyar sportolók érdekelték a fiatalokat.
Igen, az olimpia az nálunk Magyarországon, valószínűleg az a legtöbb országban így persze van, de nálunk kiemelten arról szól, hogy leülünk, elkezdjük nézni, és boldogok vagyunk, mert hullanak az érmek. Tehát Magyarországon azért nagyon erősen ez van. Ugye kérdeztük, hogy mit néznek a magyarakat, vagy hogy milyen sportágok néznek, és abból mit néznek, és ott nagyon kiderült, hogy az, hogyha magyar esélyes van, hogyha magyar versenyző van, ez a tévés nézettség adatokból is kiderült, hogy amikor döntőt játszik valaki, döntőt úszik valaki, döntőt vív a karcsapat, vagy a párbajtós csapat, akkor kiugróak a nézettségek, hogy nagyon erről szól. Például a vívás nagyon magas helyen volt azok között, a sportágak között, amit a legtöbbet néztek, amit olimpián kívül nem néznek, mert azt is megkérdeztük, hogy olimpián kívül mit néznek. Focit meg forma egyet, és mondjuk az olimpiai sportágak közül az úszás meg az atlétika az akkor is népszerű, de hát ugyanak sokkal kevesebb a versenye, tehát inkább a meg kézilabda, vízilabda, ugye a két siker csapatsportág, ami még nagyon megy, de nagyon erről szól, hogy a büszkeség, a siker, ennek a jó érzés, erről szól ez a két hét nekünk magyaroknak.
Politikai tettnek tartják, vagy vélik az olimpiát, vagy politikai kérdésnek?
Az olimpia rendezést tartják annak, a magát, ugye a mostani a párizsi olimpia kapcsán a politika az ugye a másik hatalmas sztoriról, ugye az Imane Khelif féle ugye interszexuális sportolók és az ő helyzetükről szólt. Ott ugye a kutatásunkban csináltunk mi interjúkat is, hat témában, aha, az egyik ez az interszexualitás volt, és itt nagyon sokan mondták azt, hogy ebből az Imane Khelif Morüli utca mérkőzésből abszolút politikai esemény és kommunikációs csörte vált.
De sőt, a fiatal azóta is tart, hiszen a miniszterelnök a közelmúltban a magyar ökölvívótól is megkérdezte, hogy vívott-e már, vagy boxolt-e már férfival, mint hogyha valami ilyesmi beszólás lett volna a miniszterelnök.
Igen, és ez nem olyan szép dolog, mert valójában ezeknek a sportolóknak a helyzetével nem nagyon lehet mit kezdeni. Tehát az egyértelmű, hogy ugye előnyben vannak az interszexuális sportolók a női kategóriában, persze a férfi kategóriában meg hátrányban vannak, vagyis hogy sehol nincsenek jó helyen, és hogyha saját kategóriát csinálunk, akkor miután a lakosság 1%-a interszexuális, ezért ott meg senkivel nem tudnának versenyezni, tehát hogy ez egy szinte megoldhatatlan kérdés. Hát mondjuk a küzdő sportokban azért van a profi mezőny, ahol majd ezt megoldják, tehát hogy ott megoldják, meg ott nyilván ott, ha pénzért elvállalod, hogy kiállsz, akkor ez a te döntésed. Az amatőr sportban ugye nyilván nem lehet itt fair megoldás, de az, hogy ez át volt itt a politikával, ezzel tisztában vannak a fiatalok, ők azt mondják, hogy nem érdektetük, nem ilyen alapon ítélik meg a történetet. És ugyanez volt a budapesti olimpia rendezéssel kapcsolatban is.
Mire szóba került?
Igen, ez is egyik interjú téma volt, és az volt, hogy a kérdés, hogy szerinted át van-e itatva a politikával, és akkor ugye azt mondta a diákok többsége, hogy igen, és akkor megkérdeztük, hogy téged befolyásol-e a politikai véleményed, és azt mondta, hogy nem. És ez ebből is itt is kiderült abból, hogy mit gondolnak. A legtöbben azt gondolják, hogy ha a gazdasági helyzet megfelelő erre, akkor rendezhetünk olimpiát.
Milyen új vagy kiemelkedő eredményre jutott egyébként a kutatás, vagy amire így rácsodálkoztatok?
Ugye az egyik dolog az volt, hogy a közösségi médiában, hogy ott ugye maga a sportolók követése, vagy azoknak az ügyeknek, a sztoriknak a kiemelkedése, ugye egy átlag teljesítményből, aminek van valami különlegessége. Most akár számomra például nagyon meglepő volt, hogy amikor megkérdeztük, hogy mi volt rád hatással az olimpiát, tehát mi az, amitre így emlékszel, akkor nagyon sok érdekes választ kaptunk, olyanokat, amik mögött történetek vannak. Tehát például van egy amerikai atléta házaspár, amelyiknek a férfi tagja a fogyatékos és a paralimpián indult. Azt hiszem, hogy volt valami balesetük, vagy nem tudom. És például ott azt többen megemlítették. Nem is annyira ismerhető a neve, ez a Vudal házaspár egyébként. Vagy hogy tudták a török pisztolyos csávónak a nevét. Tehát, hogy őt Yusuf Dikesznek hívta. Igen. Vagy az, hogy a Simone Biles mennyien írták be, hogy hatással volt rájuk. És ott is ugye hatása van ugye ezeknek a dokumentumfilmeknek, vagy a dokurealitiknek, amiket most a sportban nagyon elkezdtek használni. Mert ugye például a Forma 1-nél is ugye rettentő unalmas volt, hát főleg amikor van egy nagyon kiemelkedő versenyző, és akkor elkezdték ugye ezt a Drive to Survive-ot, és akkor nagyon sok új Forma 1-es rajongó volt, ami aztán egy idő után leül egyébként, mert megint elkezdik nézni a Forma 1-et, és megint kiderül, hogy akkor 70 körön átvezet a Verstappen, és akkor mégiscsak unalmas ez az egész, tehát nem olyan izgalmas, mint a Drive to Survive, de hogy például a Simone Biles-ról ugye ez a elképesztő sztori, hogy ő hogyan blokkolt le Tokióban, és hogyan nem érezte a testét, és emiatt hagyta abba a versenyzést, és az, hogy utána ebből visszajött, és csodálatosan versenyzett. A fiataloknak a történetek nagyon fontosak.
Hát nyilván azért, mert hogy ez egy kicsit már a bulvár kategória, persze. És nyilván a közösségi média, tehát a Facebook véletlenül ezeket a posztokat dobja föl nekik a barátok, ismerősök megosztásával elsősorban. Hát nyilván a törökre is azért figyelt fel mindenki, mert
mém lett belőle.
Tehát a ruhája aztán kiderült belőle, hogy hát ő ez egy profi, és ez azt hiszem, hogy rendőr talán? Hogy is
általában a sportlövők, igen, általában ők, de nem tudom pontosan, hogy ő mi.
Te hogy látod, hogy van Magyarországon most tömegsport?
Az a baj, hogy a tömegsport, hogy ugye nagyon, nagyon erőlködnek, nagyon beszélünk sokszor arról, hogy mennyit költenek az élsportra, miért nem költ a kormány ennyit. Az az igazság, hogy a kormánynak nem kell olyan sokat költeni. Neki mondjuk a feltételeket azt jobban meg kellene teremteni, de valójában az élsport az egy életszínvonal kérdése is. Tehát, hogy hogyha minél nyugodtabban élünk, hogyha elég a fizetésünk egy munkából arra, hogy megéljünk, és akár még extrákat, utazást, nyaralót, nem tudom, jó autót is tudunk biztosítani magunknak, akkor sokkal jobban tudunk azon gondolkozni, hogy hogy töltsük el a szabadidőnket, hogy éljünk jobban, hogy éljünk tovább egészségesen, és akkor jó lesz a szabadidősport. Tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy kampányokat csinálunk, hogy mindenki fusson, vagy kampányokat csinálunk, hogy mindenki kerékpározzon. Lehet, hogy ezeknek van valami hatása, de valójában az életszínvonalon nagyon sok az összefüggése a sportnak. Tehát egy tudatos életmód feltételez egy anyagi jólétet. Igen, és még akkor is, mert ugye most lehet azt mondani, hogy miért nem tudsz felhúzni egy cipőt, meg egy klótgatját, és akkor mehetsz ki futni, de hát nem mindenki szeret futni egyrészt, másrészt meg te szerintem ezt tudod, hogyha már úgy rendszeresen csinálod, akkor nem is olyan olcsó az
nem
a cipő.
Nem szeretnék róla beszélni.
úgyhogy, de nem erről van szó, hogy most konkrétan mennyi anyagi áldozata van, mert azért próbálják segíteni ugye az utánpótlás nevelési programokat az iskolákba, azért focizni azt, meg nagyon sok sportágat azért lehet úgy kell kezdeni, nem kellenek hozzá anyagiak, de magának a családnak a tudatossága, az, hogy a gyereket elküldik, hogy a prioritást helyeznek arra, hogy igenis ő sportoljon, meg szeressen meg valamilyen sportot, és majd legyen sportfogyasztó felnőtt. Ez a fajta tudatosság, ez azzal csökken, minél kevésbé tud ezen gondolkodni, mondjuk az anyagi problémái miatt.
A párizsi fókusz azt nem vitte el a megnyitó ünnepség?
Ez egy érdekes dolog, mert ugye ezek a nagy bulvár jellegű sztorik, ugye lehet, hogy én mindenképpen azt gondolom, hogy szerintem meg éppen, hogy valahogy elkezdték, tehát szerintem többen nézték amiatt az olimpiát a Párizs Olimpiát, hogy így kezdődött, ahogy kezdődött.
Yeah, yeah.
Egyébként erről megkérdeztük a diákokat, hogy ők mit gondolnak erről a divatsóról, ugye, ami és akkor hát az érdekes volt nekem, ez egy kicsit sok volt, hogy 20% azt mondta, hogy ő felháborodott, tehát, hogy azt egy 20 évestől sokallom, de mondjuk a ennél többen mondták azt, hogy nekik tetszett. Tehát azt tetszett, hogy ez egy ilyen bátor felvállalás volt. Azt is sokan mondták, hogy őt nem háborította föl egyáltalán, de egyébként ez nem való az olimpiai megnyitóra, ez szerintem egy abszolút érthető álláspont. Végülis a felháborodás is érthető, bár ez szerintem a felháborodás az nem erre a generációra jellemző, mert ők azért már nagyon nyitottak. De például az Imane Kelly fügy, az meg nagyon, szerintem az nagyon jót tett annak, hogy beszélgessünk erről, és most ebben meg tényleg nem akarok már politikát vinni, mert hanem csak a biológiai, meg a szociális szempontokat nézzük, hogy igenis vannak emberek, akik nem 100%-ig nők, vagy 100%-ig férfiak, akármit írunk az alkotmányba, hanem van sajnos egy köztes mező, és ezeknek az embereknek rengeteg pszichés és élet, az életükben rengeteg problémája, rengeteg támadás, előítélet, egy ilyen kelifnek, egy boxolónőnek mennyi mindennel kell megküzdenie, tehát sokkal több mindennel kell megküzdeni, mint a ringben az ellenfeleivel.
Gondolom azért nyilván a Nemzetközi Olimpiai Bizottság is szörcsöl rajta, hogy mit kezdjen ezzel a dologgal.
Persze. Az az igazság, hogy
ez... Igazából jó megoldások, mint ahogy az előbb is említett, már nincsen. Nincs. Kizárni nem lehet, miután 1% a népességnek érintett ebben az ügyben, emiatt nekik külön olimpiát nem lehet rendezni, nem lehet berakni őket a paralimpikonok közé, mert hát az...
Nem, hát ez abszolút nem. Az nagyon...
Sem megbélyezik.
Az még rosszabb megoldás lenne, igen. Ugye az van, hogy vannak sportágak, amiknél ez veszélyes lehet. Aha. Tehát, hogy itt a boxnál is erről kell beszélni, mert ez veszélyes lehet.
Mi van akkor, hogyha ezeket nem lehet, persze nyilván nem lehet kivételezni, de hát persze bármit mondhat a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, tehát kivehet adott esetben ilyen sportolók számára sportágakat? Vagy azt mondta, hogy ebben nem indulhat el?
Az Olimpiai Bizottság csak ajánlásokat ad egyébként. Ugye most ez a Párizsban ugye az történt, hogy az éppen létező Nemzetközi Boxszövetség felfüggesztett állapotban volt.
Oroszok.
Igen, egy orosz oligarcha vezetője, és átláthatatlanul működik. Többek között átláthatatlan volt az, hogy milyen szexvizsgálatot végeztek az Imane Kelly-fen meg még másik társán az olimpiát megelőző világbajnokságon, és akkor most már megalakult egy új ilyen World Boxing szervezet, amit elfogadtak, ezért menekült meg a box, tehát lesz Los Angelesben 2028-ban ökölvívás, de az előző két olimpián a NOB-nak egy ilyen speciális bizottságot állított össze, nyilván szakemberekből, tehát ökölvívó szakemberekből, akik függetlenek voltak a szövetségtől, hogy ők rendezzék meg az olimpiát, és a NOB-nak az iránymutatásai szerint szerepelhettek az interszexuális sportolók, tehát ők ugye útlevél alapján mondták, hogy vagy nő, vagy férfi, de most erre a World Boxingra lesz majd bízva, hogy mit döntenek azzal kapcsolatban, hogy az interszexuálisok milyen esetben indulhatnak. Ugye a legtöbb olyan sportágban, ahol ez a teljesítménysportokra jellemző, persze az úszásra, triatlonra, atlétikára, hogy ezek a legérintettebb sportágak, általában tesztoszteron szintnek a folyamatos mérésével, és ennek ez alatt van valaki, akkor indulhat, ha fölötte van, akkor nem.
És mit várunk a következő olimpiától? Most a legfrissebb híreket néztem, illetve ránéztem a hírekre, és azt láttam, hogy ott nagyon sok elszórt helyen kívánják megrendezni, tehát nem egy központú lesz az olimpia. Nem tudom, hogy Trump elnök áldatlan tevékenysége hogyan befolyásolja az olimpia megrendezését.
Hát azért a párizsi olimpia sok helyszínen volt, tehát ott is szét volt, és ez egy tendencia, azért a nyugati országokban, a nyugati világ országaiban most a Párizsiban is nagyon sok, bocsánat, hogy ezt mondom, fapados megoldás volt, én hallottam is morogni emiatt sportvezetőket, hogy nem csak a papírágyak, hanem hogy mondjuk nem volt ilyen keleti kényelem vagy luxus a VIP-ban sem, hanem megpróbálták ezt költséghatékonyan csinálni, és akkor ehhez nem minden sportvezető van hozzászokva, fogalmazunk így. Egyébként pont azt mesélte nekem még az Athéni olimpiát szervező egyik tanárom volt egy nemzetközi képzésen, hogy ott általában, tehát egy általában egy világbajnokságon, főleg, hogyha azt mostanában mondjuk elviszik Katarba vagy Dubajba, akkor egész más körülmények között vannak a nem csak a sportolók, hanem a sportvezetők is, az olimpia sokkal puritánabb, ugye ott sokkal többet kell kiszolgálni, általában ilyen hatalmas menzagyárak vannak, ahol étkeznek, meg ugye egy tömegszállásnak nevezhető olimpiai falu, de ugye elfelé a puritanizmus felé mennek ezek az országok. Most, hogy Los Angeles nagy durranás lesz szerintem, mert az amerikai, tehát az, főleg, hogy Los Angelesben lesz, hogy ott azért az amerikai tévétársaságok még mindig a legnagyobb fogyasztói ugye az olimpiának. Aha. Ott most ugye nekik idősávban, tehát időzónában minden stimmelni fog. Nem hiszem, hogy ez problémás lesz. Ez az odautazó turistáknak lesz problémás, mert például Párizsban a tömegközlekedés az ragyogó volt. Tehát ott gyakorlatilag nem kellett szállítani a nézőket, mert a nézőket elszállította a létező tömegközlekedés. De Los Angeles, ugye azt Amerikában tudjuk, hogy ott 10 sávos autópályákon kell valahogy elboldogulni, és akkor ugye az Atlantai Olimpiánál is az volt a baj, hogy például ugye ilyenkor buszsofőrek, tehát a sok shuttle járat miatt nincs annyi buszsofőr egy adott városban, mint ahányan kellenének az alatt a 3 hét alatt, és akkor hoznak máshonnan, és a máshonnan hozott sofőrökkel viszont az a baj, nem ismerik a helyi viszonyokat, de ugye most már azért GPS meg minden miatt ez talán nem lesz probléma.
Talán a tűzvész, ami most éppen felperzselte Hollywoodot, hát ott azért nyilván rá kell majd feszülniük.
Igen, ők biztos, hogy nagyon sokat fognak majd egyébként foglalkozni. Igen, ugye katasztrófa helyzet még addig is lehet, hát még nagyon hosszú idő van, és ott azért földrengések is Kaliforniában előfordulhatnak, meg árvizek is szokták, tehát azért a természet még közbeszólhat, de én is Trumptól félek a leginkább. Igen. Tehát az ő, kinek adnak vízumot, meg kifordul vissza. Nyilván ebben lesz megegyezés, mert ez neki se érdeke, hogy Amerikában ne jöjjenek be. Hát, tehát azért el tudom képzelni, hogy egy ilyen imenek kalifet, vagy valakit, aki nem tetszik, neki nem enged be. Hát az egyik első intézkedése ugye az volt, hogy a középiskolai és egyetemi versenyeken megtiltotta a transzneműeknek a versenyzését, ami egyáltalán nem amerikai elnök hatásköre. Tehát, hogy itt megint arról van szó, hogy mondjuk egy sportlövő versenyen miért kéne különbséget tenni? Hát vannak koedukált versenyek, tehát annyiféle sportág van, hát ilyet, hogy a transzneműek ne sakkozzanak egy másik, vagy nem tudom, ne körlingezzenek együtt, amiben semmiféle előnyt nem jelent a dolog, vagy abszolút megoldható. Miért kell ezt egy amerikai elnöknek szabályozni, ezt a kérdést? Ez nem...
Hát ugye éppen most 12 szövetségi állam perelte be Trump elnöket a vámintézkedései miatt, ami álláspontjuk szerint szintén nem volt tartható. Milyen sportágat akar felvetetni az Egyesült Államok, mint rendező a sportágak listájára, azt már lehet tudni?
Igen, hát a nagy show az majd a flag foci lesz.
Az
amerikai focinak a no contact változata. Uh-huh. Ugye az arról szól, hogy ez valójában egy ilyen helyezkedéses taktikai játék, és ott a szerelés az nem az, mint az igazi amerikai fociban, hogy óriási erőhatással leviszi a földre az egyik játékos a másikat, és akkor csattam minden, hanem az, hogy le kell tépni egy szalagot, a csipőjére rögzített szalagot, azzal szereli tulajdonképpen, és akkor itt már sokan mondták az NFL játékosok is, hogy ők ezt olimpián akarnak játszani. Ezért mondtam neked, hogy az olimpia egy hatalmas brand, tehát az, hogy egy játékos, aki sokszorosát keresi egy olimpiai sportolónak, sokkal láthatóbb, tehát a sportkarrierje abszolút teljes olimpia nélkül, az is azt mondja, hogy milyen jó lenne egy hazai olimpián az olimpiai csapatban szerepelni. Tehát a flag foci az egyik. Ugye megtartják a falmászást, az nagyon bejött egyébként. Ugye nekünk az egyik érdekes kérdésünk az volt, hogy az új sportágak érdeklik-e a fiatalokat. Ugye nálunk Magyarországon azért nem érdekli annyira őket, mert egyáltalán nyoma sem volt ugye a magyar versenyzőnek a gördeszka igen, BMX volt. De egyébként ugye mi tavaly rendeztünk az Orcikertben egy és ott nagyon sokan voltak. Tehát hogy
volt egy ilyen válogató, egy ilyen olimpiai selejtező.
És annak sokkal nagyobb volt a nézői forgalma, meg érdeklődése, mint azt gondolhatnánk, mert mondjuk mint hogyha az itthoni vívó válogatót nyilván a töredékesen nézte volna meg, ja. mert az nem annyira érdekes még, de például, tehát, és ezek közül a falmászás az nagyon-nagyon bejött a fiataloknak, tehát a gyorsasági, meg a boulder is nagyon népszerű volt. Ugye a szörf, az a hullámlovaglás, az egy kicsit távoli tőlünk, illetve a gördeszka az meg pontozásos, tehát ott meg nehezebb egy kicsit követni a dolgokat, mint egy falmászásban, ahol pontosan lehet tudni, hogy mi történik, de ez érdekes lesz. Most megmondom őszintén, nem tudom a flag focin kívül, hogy még mit vetettek föl, mert a lacrosse-ról volt még szó, de hogy akkor az ugye ez a kicsit élekke Hello-val játszott csapatjáték az is, és hogy aztán ugye az lesz a nagyon érdekes, hogy marad-e majd a műsoron akár a flag foci. Én azt simán el tudom képzelni, hogy az nagyon népszerű lesz, mert a hetes rögbi is nagyon bejött az olimpiának.
És arra rájöttetek már, hogy a férfiak a Párizsi maratonon miért könyököltek ki a féltávnál, miközben a nők végigszaladták az egészet?
Ez mi volt ez a sztori?
Hát az, hogy azok, akiket aranyérem várományosnak tartottak, 22 kilométernél az emelkedőnél kiszálltak a férfi versenyzők, a nők meg végigfutották lazán a 42 kilométeres távot. Uh-huh. Nem nézted, nem követted?
Ezt most nem követtem, úgyhogy nem tudom, hogy mi volt.
Mit mondanak a fiatalok, hogy lesz-e olimpia Magyarországon?
Ugye 9%-uk mondja azt, hogy mindenképpen szeretne Budapesten olimpiát, tehát ugye mi azt kérdeztük meg, hogy szeretnéd-e, hogyha Budapesten olimpia lenne, és aki azt mondta, hogy mindenképpen az 9% volt, és 30-40% között váltakozott az, hogy azt mondták, hogy ha szeretnék, de csak ha a gazdasági helyzet megengedi, illetve körülbelül ugyanennyien voltak azok, akik azt mondták, hogy ne erre költsük a pénzt. Tehát, hogyha most már itt abban a helyzetben lennénk, hogy akkor most itt eldöntjük, hogy és akkor már minden rendben van, jó, hát ilyen sosincs, de hogyha mondjuk az ország jó gazdasági állapotban van, meg vagyunk elégedve a közszolgáltatásokkal, akkor se erre költsük a pénzt. Ez ugyanaz az attitűd egyébként, amiért mondjuk Norvégiában, amelyik holnap meg tudna rendezni egy téli olimpiát mindenféle továbbiak nélkül. Norvégiában is azt mondják sokan, hogy ne erre költsük a pénzt. Tehát, hogy itt valójában a népszavazásokon is ezért bukik az olimpia, mert az olimpiánál mindig lehet találni fontosabb dolgot. Körülbelül 15%-uk mondja azt, hogy Budapest nem alkalmas. Az egy stabil közeg volt. A fiúk többen mondták a sokkal, meg a sportrajongók, hogy ha az ország gazdasági állapota megengedi, akkor rendezünk. A lányok, meg akik kevésbé foglalkoznak a sporttal, azok közül meg többen voltak, akik azt mondták, hogy ne erre költsünk.
Te mit gondolsz, lesz olimpia Magyarországon?
Én nagyon boldog lennék, hogyha én majd úgy hallhatnék meg, mert azért valószínűleg ez már közel lesz az én utolsó éveimhez ez az olimpia, hogy olyan országban élünk, ahol itt már nem, tehát ahol tényleg lehet erről nem beszélgetni, hanem tényleg már ott tartunk, hogy lehet. Én egyébként azt gondolom, mert nekem most volt egy olyan szakdolgozom, akivel végignéztük a sportlétesítményeknek a meglétét, hogy az abban tényleg nem állunk olyan rosszul, tehát mondjuk velodrom, szlalomkajak, teniszstadion, nem tudom, néhány dolgot azért kéne csinálni, de elég sok mindent meg lehetne oldani ideiglenesen, meg például Hung Expo-n rengeteget, meg úgy, hogy bevonjuk Debrecent, Szegedet, stb. Ugye főleg a csapatsportokban kellene bevonni, mert abban muszáj. De végig gondoltam, hogy mondjuk van az atlétikai stadion ugye a délen, van a Duna Aréna északon, van a Hung Expo kint Kőbányán, és akkor hogy jutunk majd el ezekből egyikből a másikba. Igen. Tehát, hogy olyan közlekedési fejlesztés kéne Budapestre, hogy ilyen tömegek vándoroljanak a Duna Arénából, az atlétikai stadion, meg a Hung Expo-ra, meg azon belül a tehát, hogy itt a közlekedést roppantaná össze most, hogyha egy ekkora tömeg rászabadulna Budapestre, meg ugye a reptért kellene, és ugye a szálláshelyek hiányoznak, tehát, hogy olyan fejlesztések hiányoznak most jelenleg, ami nem annyira a sporthoz kapcsolódik, tehát nem a sport kerülne sokba, hanem az, hogy a sok emberek idejön rövid idő alatt, és aztán utána majd mit csinálunk azokkal a kapacitásokkal, amiket emiatt bővítettünk. Szerintem Magyarország kicsi és szűk, és volt még egy nagyon érdekes tanulsága a kutatásnak, hogy megkérdeztük a fiatalokat, hogy és ha egy másik országgal közösen csinálnánk, és arra mindenki lelkesen azt mondta, hogy akkor már alkalmasnak gondolja Budapest. Tehát, hogyha egy részét ennek a tehernek leveszi mondjuk Ausztria vagy Szlovénia, amelyik nagyon fejlett sport szempontból is, és én nekem van egy személyes véleményem, hogy például hogy téli olimpiát könnyebben tudnánk rendezni.
Ez annyira jó, csak erre most rákérdezek, akkor már belecsúszunk a következő műsorba.
Bocsánat, ezt nem. Csak azért, mert a jeges sportokhoz fedett csarnokok kellenek, és azokat mi meg tudnánk csinálni. Természetesen a havas sportokat megcsinálná Szlovákia, vagy Ausztria, vagy Szlovénia. Igen.
Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Bukta Zsuzsanna korábbi Magyar Olimpiai Bizottsági tag, az ELTE sportmenedzsment és sporttörténet tanára volt a vendégünk. Köszönjük szépen. Köszönöm. A kutatás eredményei megtalálhatók valahol, vagy láthatók?
Egyelőre még a leírás hát nem közöltük, hogy az ELTE PPK-nak a streaming felületén meg lehet nézni a tegnapi konferenciát, ahol az eredményekről beszélgettünk, de ugye az egyetemen tudod, a publikáció az egy lassú folyamat, és egy tudományos folyamat, de szeretnénk mindenképpen, és szeretnénk folytatni a kutatást, illetve szeretnénk folytatni a beszélgetéseket ezekről a témákról.
Én is. Köszönöm szépen, hogy jöttél. A mai műsor szerkesztője Korpás Krisztina volt, a műsor létrehozásában segítségemre volt Nemes Dávid, Júli Balokármin és Idai Péter, én Pálinkás Szűcs Róbert voltam, köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, egy hét múlva találkozunk, legyen kellemes a hétvégéjük, ne vezessenek részegen, ha kábítószert fogyasztanak, tudják, hol a tár, give peace a chance, Putyin rohagy meg, véhallás.
Sajnos lejárt az időnk, úgyhogy szívesen hallgatnánk még, de...
Nem kell, nincs értelme ennek a beszélgetésnek.
Mi nem így láttuk.
Nem csak ennek, egyiknek sem elhangzik a klubrádióban. Köszönöm szépen.